Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Márk evangéliumából a 16. fejezetből. Az első 8 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Márk evangéliumából a 16. fejezetből az első 8 verset olvasom. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Szalomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Mennyi atyánk, te ismersz bennünket, és tudod, hogy a halállal szemben félelem és szorongás van a szívünkben. Hadd meg nekünk, hogy most láthassuk az örökké való dolgokat, és megnyugodjon a mi lelkünk, hogy több az élet a földi létnél. És köszönjük azt, hogy úgy alkottál meg bennünket, hogy veled lehet majd találkozásunk. Mindannyian élő lelkek vagyunk, akik a földi vándorút után veled találkozhatunk. És köszönjük Krisztust, aki Úr a mi számunkra, a te hatalmadnak megnyilvánulása, akiben láthatjuk a te dicsőségedet. Kérjük, hogy szemlélve az ő feltámadását, látva az ő életének bizonyságát, erőt vegyünk most a mai napon. Hadd meg, hogy a mi szívünk nyitott legyen, és megérthessük a te akaratodat. Légy itt jelen közöttünk szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ha a textust János evangéliumából a 20. fejezetből olvasom, az első 10 verset, foglaljon helyet a gyülekezet. János evangéliumából szól tehát hozzánk Istenünk igéje, az 20. fejezetből az első 10 verset olvasom. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Kedves testvérek, húsvét ünnepe van, a feltámadás ünnepe, és ez az, amikor már kezdünk egy kicsit elbizonytalanodni, vagy legalábbis egyre nehezebb üzenetek kerülnek elénk. A feltámadása az örök élettel kapcsolatban sokfajta kérdés lehet a szívünkben. Még Jézus születését könnyebben el tudjuk fogadni, tanításait, még a halálát is, de a feltámadásnál már lehetnek erős kételjeink, hogy valójában ez hogy történt, elhihetjük-e az evangéliumok bizonyságtételét, és számunkra ez elég bizonyítéke arra, hogy egyrészt higgyünk Jézus Krisztusba, mint Úrban, másrészt pedig hihetünk-e az örök életben, hogy akkor ez azt jelenti, hogy nekünk is örök életünk van, illetve, hogyha Jézus feltámad, akkor ez azt jelenti, hogy ő tényleg az, akinek mondta magát, tényleg akkor ő Isten fia, és amit mondott nekünk, ami az evangéliumokban szerepel a tanítását illetően, akkor azt nagyon komolyan kell vennünk, mert tényleg itt volt a Földön, Isten fia, és amit elmondott Istenről, amit elmondott a hitről, azokra az emberi kapcsolatokról, amire figyelnünk kell, akkor azt tényleg a szívünkbe kell zárnunk. Illetve, ha Jézus él, akkor most is él, és lényegében kereszténységünknek ez a legősibb hitvallása, a legegyszerűbb hitvallás ez volt, hogy Jézus él. Ez volt, innen indul a kereszténység. Mert ez volt az a bizonyság, amin el lehet indulni, és van értelme hirdetni az Isten igéjét, hirdetni Krisztus tanítását, mert Jézus él. Mert ha nem élne, akkor nem volna úgymond értelme Jézus szavainak meghirdetésének. Persze olyan értelemben értelme lenne, hogy megismerjük, hogy mit mondott Jézus, de egészen más az értelme úgy, hogy él Krisztus, és mindaz, amit elmondott, azt ő az életünkben is munkálja. Tehát itt van a proféták bizonyságtétele, az apostolok bizonyságtétele, a kinyilatkoztatás, a történet. Aztán ott vagyunk mi a félelmünkkel, felfoglalkodottságunkkal, vagy olyan érzésünkkel, hát ez mese. Tehát esetleg azt mondja egy szkeptikus, hogy ez túl szép. Egy angyal megjelenik. Ő van elhengerítve. Tehát olyan elemek vannak, amire azt mondhatnánk, hogy ez talán meseszerű, vagy legenda. Tehát nem akarunk hinni. Hogy miért nem akarunk hinni? Annak talán többfajta oka van. Első ok lehet az, hogy egyáltalán elképzelhetetlen számunkra, hogy van élet a halál után. Mivel, hogy erre példát nem láttunk. Általában valaki meghal, akkor utána már nem tér vissza. Tehát nincs erre precedens, mindennapi tapasztalat, nem mondhatjuk, hogy van erre mindennapi tapasztalatunk. Mert ha lenne, akkor valószínűleg nem lenne semmiféle ellenállásunk, ha mondjuk ezt tapasztalnánk, vagy általánosabb lenne ez az emberi tapasztalat. A másik dolog, hogy általában az örök életről vitatkozni szeretünk. Tehát, mint kérdést jó felvetni, egy jó gondolat, hogy létezik örök, sok mindennel foglalkozhatunk, hogy milyen akkor az örök élet, akkor mit csinálunk majd ott, nem lesz-e unalmas állandóan hárfázni, és csak énekelni. Tehát, hogy az emberek próbálják elképzelni, és úgy érzik, hogy hát ez valahogy egy másik világ, és hát nem is tudjuk, hogy akkor mi lesz majd ott, ha élünk. Másrészt pedig a halállal szemben is gondjaink vannak, mert az ember azért olyan lény, aki fel tudja azt fogni, hogy mit jelent nem lenni. És az egy rémisztő dolog, hogy én most élek, és egyszer csak eljön az a pillanat, amikor majd azt fogom átélni, hogy nem leszek. Vagy megszűnik számomra a világ. És a világ számára én is meg fogok szűnni. És ezek azért alapvető kérdések. Az ember élete, tehát sok lehetőséget ad arra, hogy ne foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, mert mindig van valamilyen feladatunk, mindig valamilyen életkorszakban vagyunk, amikor éppen van mivel foglalkoznunk, vannak céljaink, vágyaink, és a földi világ, ez az élet azért sok mindent ad nekünk, amivel csillapíthatjuk ezeket az alapvető kérdéseket, és úgy eltelhet az egész életünk, hogy igazából nem foglalkoztunk ezekkel, akár még a jézusi bizonyságtétellel sem, a feltámadásra, meghallgatjuk a húsvéti történetet, de nem biztos, hogy érezzük ennek a nagy felszabadító volt, tehát hogy az, hogy na itt akkor most valami nagyon fontosat kapunk, És ezáltal az életünk is gazdagabb lesz. Mert ez a lényeg, hogyha ez, amit Jézus tanított az örök életről, Istenről, az gazdagítaná az életünket, de ezt nem biztos, hogy megértjük és fel tudjuk fogni. Tehát ott van az a bűvös mondat, amivel általában elintézzük, mondjuk húsvétkor még figyelünk, de utána talán az év többi napjain elintézzük azzal, hogy nem kell ezzel foglalkozni. De majd nem elég is az nekünk, hogy húsvétkor erre gondolunk. Egy kicsit szorongva, kételkedve, de azért keresve az igazságot, de talán ez most nekünk elég is. Ugye Jézus Krisztus kereszthalála megtörténik nagypénteken. Jézus Isten fiának mondja magát, és amit tanít Istenről, önmagáról, az a főpapok előtt feszültséget teremt, és sarlatánnak tartják Jézust, Isten káromlónak és csalónak. És az ő halálának lényegében az oka az, hogy a főpapok, az írástudók, a Sanhedrin elfogadják őt csellel, ugye Júdás segít ebben, elfogadják őt, kihallgatják őt, hamis tanúkat állítanak elő. Végül elítélik, mégpedig úgy, hogy a főpap azt mondja, hogy akkor Istenre kényszerítelek, valljál szint, hogy tényleg te vagy az Isten fia? És akkor egy helyen azt mondja a Szentírás, hogy te mondád, más helyen pedig azt mondja, hogy én vagyok, és meglátjátok majd az ember fiát a hatalom jobbján, és az ég felhőjében majd eljönni. Ezáltal ez azt jelenti, hogy Jézus egyenértékűvé tette magát az Istennel, mert a hatalom jobbján azt jelenti, hogy az Isten trónján ott fog ülni jobb oldalt, az pedig a hatalomnak a szimbóluma, és ekkor mondja Kajafás, hogy Isten káromló. Tehát, hogy miért is hal meg Krisztus a kereszten, az oka lényegében az, hogy Isten káromlónak tartják. Olyan embernek, aki megsérti a vallás legszentebb tanításait, aki magára vonatkoztatja az isteni dolgokat, és azt mondta magára, hogy én és az Atya egy vagyunk. És ez Isten káromlás. És ezért ugye átadják Pilátusnak, és tudjuk, hogy elítélik őt, és megfeszítik. A másik dolog, hogy Jézus arról beszél, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és egyébként feltámasztott a Naini ifjút is feltámasztotta, akkor Lázárt is feltámasztotta, és több esetben feltámasztott, és csodát tett, tehát bizonyította, hogy a halálból vissza tud hozni, és arról is beszélt, hogy majd ő szenvedni fog, és harmadnapon fel fog támadni, tehát azt mondta, hogy ő is fel fog támadni. És azt mondta, hogy aki hisz ő benne, ha meghal is él, és ő maga a feltámadás és az élet. Tehát ennek a bizonyítása történik harmadnapra, és összefüggésében kell látnunk a húsvétot, a feltámadást Jézus egész működésével, tanításával. Azzal a feszültséggel, hogy ő Isten káromla, és úgy hal meg a kereszten, hogy mindenki úgy néz rá, hogy íme itt van az az ember, aki a papok előtt is, a vének előtt is bebizonyosodott róla, hogy ő nem jöhet Istentől, és úgy hal meg a kereszten, mint egy közönséges bűnöző. Ami nem is annyira közönséges, mert olyan értem, a legszentebb dolgot sértette meg. És azért mondják, hogy szállj le most a keresztre, hát bizonyíts be, hogy te vagy az, mert ha te tényleg Isten fia vagy, akkor nem halhatsz meg. És Jézus ennek ellenére, hogy a kereszten nem tesz csodát, egyetlen egy csodát tesz, amit csodának mondok, az, hogy ugye a lator, amikor odafordul hozzá az egyik lator, és kéri őt, hogy emlékezzem majd meg róla az ő országába, akkor azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Vagyis a bűnbocsánatnak az ajándékát gyakorolja a kereszten. Egyébként ez is megbotránkoztató volt, mert senki nem bocsáthat meg, csak az Isten. És Jézus még a kereszten megbocsátást ad. Tehát mik a bizonyítékai akkor a feltámadásnak? Mert általában az a bizonyíték a hívők része, hogy azt mondom, hogy én hiszek. Elolvasom az evangéliumot, most elolvastam, akkor én azt mondom, hogy én ezt elhiszem. Erre valaki azt mondja, hát ez nem bizonyít, mert ezt elhitted. Tehát most ezért ez nekem esetleg kevés. Akkor néhány dolgot felsorolnék, ami mondjuk bizonyítja a történetiségét a feltámadásnak. Mert lényegében ezek a történetek azt akarják bizonyítani, hogy hogyan történt. Mert ha csak azt olvasnánk a Szentírásból, hogy és Jézus feltámadt, akkor még több kérdésünk legyen. Hogyan, miképpen látták-e őt, voltak-e tanúi, és mit csinált feltámadása után? Egy csomó kérdésünk van, és mi történt Jézus, amikor feltámadt utána? Tehát rengeteg kérdés jön föl. A keresztre feszítés után Jézust, ugye Arimátriai József temeti el, leveszik a keresztről, tudjuk, hogy a kereszten, amikor ő kilehelte a lelkét, akkor ugye az volt a szokás, hogy megtörték a lábszárcsontot a vádlottnak, de az ő esetében ezt nem tették, erre egyébként profécia is volt, hogy az ő csontját nem törik meg, hanem lándzsát döftek az oldalába, amivel bebizonyosodtak a katonák, hogy valóban meghalt, nem csak elájult. Nem csak elveszítette az eszméletét, nem csak tetsz halott, úgymond. És akkor ugye leveszik a keresztről, és igazából nincsen neki sírhely, és Arimátriai József az, aki magához vesz, és a saját sírboltjába temeti el. Most erre azt gondolhatnánk, hogy ez nagyon természetes dolog, hogy Arimátriai József oda megy és eltemeti. Pedig nem. Mert Arimátriai József a Sanhedrinnek a tagja, annak a Sanhedrinnek, aki elítélte Jézust. Arimátriai József lehet, van olyan hagyomány, hogy nem volt jelen a Jézus elítéltetésénél, mert csak szűk körbe gyűlt össze a Sanhedrin, úgy gyűlt össze, hogy éjszaka, gyorsan kellett meghozniuk a döntést, az ítéltetés lehetséges, hogy Arimátriai József nem volt, de így is azt mondom, hogy hatalmas dolog, hogy mindenki tudta azt, hogy Arimátriai József a saját sírboltjába helyezi Krisztust. Abban a pillanatban, amikor közutálat tárgya volt már Jézus, és mindenki úgymond megbizonyosodott róla, hogy itt egy Isten káromlóhat meg. Tehát ez a tradíció, mármint Jézus halála és eltemettetésének tradíciója, ez nagyon régi, tehát hogy eltemették őt, erről Pál is beszél. Krisztus után 36-ban két hétre ugye Péterrel és Jakabban van Pál apostol, és ő azt mondja, hogy azt, hogy eltemették Jézust, betették a sírba, és üres volt a sír, és feltámadt, ezt a hagyományt, ezt a tudást ő vette. Mármint Pál apostol vette az apostoloktól. Tehát ez Jézus keresztre feszítése után pár évvel ez a hagyomány már megjelenik. Tehát nem egy késői, hogy visszagondolnak valamikor Jézus halálára, hanem közvetlenül a halála utáni már jelentkezik. Márk evangélium a legrégebbi forrás, és használja ezt az ős forrást, a független korai bizonyítékokat, és össze is gyűjti. Tehát miért lenne érdeke a keresztény tradíciónak, hogy Arimátriai Józsefet tegye meg eltemetőnek, mikor Arimátriai József számunkra, mondhatom azt, nem is hiteles személy, mert a Sanhedrinnek a tagja. Nem tudom, érthető. Mert hogy ők az ellenség, akik elítélték Jézust. És mégis Arimátriai József az, aki vállalja azt, hogy Jézust eltemeti. Nem létezik más temetési történet variáns, csak az, hogy Arimátriai József magához vesz és elviszi, tehát nincs más temetési történet. Nincs egy másik történet, vagy kettő, vagy harmadik, hanem ez nagyon erős tradíció volt, és nem volt, ami versenyre kelhetett volna ezzel az üzenettel. Tehát minden forrás ezt bizonyítja. A második bizonyíték az, hogy üres a sír. Ez látszólag nekünk kevésnek tűnik. Üres a sír. Pedig ez egy nagyon fontos üzenet. Vasárnap reggel Jézus sírját üresen találták. Ugye egy csoport női követő ment, és a női követéktől származik ez az információ, hogy üres a sír, mert ők mentek, hogy Jézus majd megkenik az ő testét, amit a gyors temetés miatt nem tudták elvégezni. Na most ez egy másik, már csak azért, hogy szerkesztett vagy kitalált, ez egy másik pont, ami elgondolkodtat bennünket, hogy akkoriban a nők tanúbizonyságát vagy vallomástételét nem sokra becsülték. Mert egyszerűen a jogi, hogyha volt egy bizonyítás bíróságon, hogy valami jogi történet, akkor a Josephus Flavius szerint a nőket nem szabad engedni tanúként, hogy tanúként vegyenek részt a jogi ügyekben. Tehát nem volt bizonyító erejű a nők tanúbizonysága. Kevésnek tartották azt. Mégis a keresztény hagyomány a nők bizonyságtételét emeli bizonyító erőre. Ha szerkesztett lenne, és nagyon azt akarták volna, hogy mindenki most mindenképpen higgyel ezt, akkor nem ezt mondanák, hogy a nők mentek ki, és ők látták meg. De mivel így történt, és tényleg a nők mentek oda, és ők találták üresen a sírt, ezért megmarad a hagyományban. Ez annak ellenére, hogy most azt mondom, egy gyönge érv. Kimentek, hát a nők beszédére ki hisz? Mondanak ezt is, mondanak azt is, biztos elképzelték, vagy úgy szerették volna, hogy Jézus ott legyen, vagy üres legyen a sír, vagy bármi. Hát a női beszédre nem adunk. Komoly emberek vagyunk, mi nem hiszünk annak, hogy kimegy három nő, és visszajön, hogy Jézus, üres a sír. A legrégebbi zsidó állítás pont az üres sírral kapcsolatos, a főpapok elterjesztették, és ez valószínűleg ezért is bizonyíték, hogy üres volt a sír, mert a főpapok azt terjesztették el, halva és ők is megbizonyosodva, hogy üres a sír, hogy a tanítványok ellopták. Azért kellett elterjeszteni ezt a hazugságot, hogy a tanítványok lopták el, mert tényleg üres volt a sír. Tehát ez bizonyíték volt mind a tanítványok számára, mind pedig úgymond az ellenfél számára, a zsidó Sanhedrin számára és a főpapok számára is, mert tényleg üres volt. Azért kellett cáfolni, mert valósággal üres volt a sír. Ugye az üres sírban ott volt a kendő, ami össze volt hajtva, illetve a lepedő, és ez is egy bizonyító erő volt, hogy nem csak úgy ott van a kendő, hanem összehajtja valaki, és úgy helyezi le. Mint amikor mi felkelünk, és összehajtjuk a takarónkat. Ugyanúgy Jézus is összehajtja azt, ami rajta van. Tehát a harmadik bizonyságtétel pedig az, amiről Pál is beszél az 1 Korintus 15-ben. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Tehát a harmadik fő pont az, hogy több embernek megjelenik, 500 embernek megjelenik, tehát nem csak egy történetünk van, hanem több embernek a bizonyságtétele van együtt. Megjelenik Jakabnak, Jézus testvérének, megjelenik Pálnak is. Több megjelenése van Jézusnak, tehát független tanúk vannak. Különálló történetek vannak, bizonyságtételek vannak, és erről is bizonyságot tesz akkor a Szentírás, bizonyítva azt, hogy valódi Krisztus feltámadása. Tehát különböző körülmények között, különböző személyek, embercsoportok, független emberek tapasztalták meg azt, hogy a feltámadottal találkoztak. Nem az üres sírt látták, mert az egy dolog, hogy üres a sír, hanem találkoznak azzal, aki ott volt a sírban, és Jézusként ismerik föl. Tehát többszörös tanúvallomás van, történeti hitelesség van, független tanúbizonyságok vannak, és itt egy nagyon érdekes pont van, Jakab, Jézus testvére, és ott van, akinek megjelent. Mit tudunk Jézus családjáról? Jézus családja, ugye Mária, és voltak Jézusnak testvérei. Úgy tudjuk, hogy földi életében, Jézus földi életében, ami közöttük járt, nem hittek benne. A családtagok nem hittek Jézusban. Nem követték őt, és nem úgy fogadták őt, mint Isten fia. De miután megjelent Jakabnak, ugye Jézus, akkor aktív keresztény lett, tehát Krisztus követő lett. A családjának hitetlensége, illetve a többi család, Mária is, és mindenki lényegében hívővé vált, Krisztusban hívővé, és Jakab apostol lett a jeruzsálemi gyülekezetben, és ő lett a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője. Hát valószínűleg azért is, mert Jézus testvére volt, ez egy pozitív hatás, de egyébként meg láthatjuk ennek a feszültségét, hogy pont ő lesz a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, akkor ugyan testvére, de soha nem követte Jézus, és nem volt vele együtt. De a feltámadás ereje ilyen nagy változást hozott az életében. És tudjuk, hogy Jakab mártírhalált halt Krisztusban, időszámításunk szerint 60-ban, és még az életét is adta azért, hogy Úrnak vallotta Krisztust. Na most abba gondoljunk bele, hogy mi kellene nekünk ahhoz, ugye sokunknak vannak testvérei. Mi kell ahhoz, hogy én arról meggyőződjem, hogy az én testvérem az Isten fia? Hát elég nehéz ez, ugye? Még mások azért úgy meggyőződnek, esetleg ilyetik, de az, hogy én az én testvéremet úgy ismerjem el, hogy ő az Isten fia, az elég nehéz ideig eljutni, és talán így megérthetjük, hogy miért volt nehéz a családtagoknak. Vagy miért ment el Názáretből Jézus, és nem tett több csodát, ahol az ő otthona volt. Mert nem fogadták el a hitetlenségük miatt, mert látták ott felnőni. És nem hitték el, hogy ő az Isten fia lehet. Tehát az ő testvére maga az Úr ezt elhitte, és nem csak, hogy elhitte, hanem még ezért képes is volt meghalni. Még elhiszünk dolgokat, vagy meggyőződünk, de azért, hogy ezért meg is halljunk. Azért ezt nem biztos, hogy vállaljuk. Tehát az eredeti tanítványok, már mint az apostolok, hitték, hogy Jézus feltámadt a halálból, annak ellenére, hogy minden az arra mutatott, hogy ez hamis dolog lehet. Látjuk, hogy a tanítványok, ez is bizonyíték, nem akarták elhinni, hogy feltámadt Krisztus. Jöttek az asszonyok, és nem hittek az asszonyi szónak, vagy szóbeszédnek is, tartották azt. Miért volt nehéz az apostoloknak hinni abban, hogy Krisztus feltámadt? És ennek ellenére ez bizonyítja erről, hogy mégis hittek. Azért, mert a mesterük halott volt, bár nem voltak ott a keresztnél csak János, többiek elfutottak, elszélettek, de mégis nyilvánvaló volt, hogy Jézus meghalt. Köztudott volt. A második dolog az, hogyha Jézus messiás, és ő a felkent, ő az Isten fia, nem fér bele a zsidó hitbe az, hogy a messiás egy szégyenteljes módon fog meghalni kereszten, mint egy köztörvényes bűnöző, és egy közönséges halállal meghal, és így végzi, sőt úgy, hogy őt Isten káromlónak tartják. Tehát a dicsőséges messiásra vártak, aki majd Dávid trónját fölállítja, és uralkodni fog a pogányokon, de itt pedig pont a fordítottja történik, a pogányok kezébe adatik, és megfeszítik. Tehát pont az ellenkezője történik. A zsidó törvények szerint az, aki fán függ, és így hal meg, mert átkozott mindaz, aki fán függ, így azt kell megértenünk, hogy Krisztus abban a pillanatban, amikor ott volt a kereszten, akkor átkozott volt. Ez a legmélyebb dolog. Vallási értelemben, ha valaki ilyen mélységben hal meg, átkozottnak tekintették őt, és ezért mondja, ugye egyrészt érthető, hogy éri-éri láma szabaktán, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Az egésznek a súlya azért ott volt. Jézuson. És azért, hogy meghalt Krisztus a kereszten, úgy tűnik, hogy a vezetőpapoknak igazuk van, mert meghal Krisztus, és nem történik semmi. Nem tesz csodát, nem bizonyítja Isten fiúságát, nem száll le a keresztről, nem akadályozza ezt meg. Tehát a tehetetlenség van ott, és az, hogy itt igazából nem lehet ő a messiás, mert meghalt. A zsidó hitelvek alapján a halál utáni életről úgy gondolkodtak, hogy lehetetlen dolog, hogy valaki feltámadjon a halálból, még mielőtt a dicsőséges halhatatlanságra átlépne valaki, és úgymond a végső napon nem az Isten támasztaná őt föl. Tehát az sem fér bele igazából, hogyha most feltámadnak Krisztus, mert igazából ők nem hittek abban, majd a végső napon az Isten akkor előhoz majd bennünket. De egyébként voltak szadduceusok a Sanhedrinben, akik még abban sem hittek, hogy az embernek van örök élete. Tehát olyan emberek is voltak, akik elítélték Jézust, akiknek az értelmezhetetlen volt, hogy halál utáni lét. Tehát ők nem hittek abban, hogy van egyáltalán halál utáni lét. Azzal, hogy Jézus azt mondta, hogy bebizonyítom nektek, hogy van feltámadás, én vagyok az örök élet, azzal nagyon, még a végső nagy tanítását akarja megadni Krisztus. A végső igazolását mindannak, amit ő tenni akar. Tehát a tanítványoknak egyetlen egy lehetőségük lett volna, hogy mondjuk megőrzik Jézus sírját, megőrzik a csontokat, ami ott van, és valamifajta szent helyként visszajárnak oda. Erre találhatunk mai napig is késztetéseket, hogy az emberek, a szent embereknek a halálhelyét őrzik, szentként tisztelik, illetve valamilyen maradványait elviszik, és ereklye tartókba teszik. Jézus nem engedte ezt meg, hogy vele ezt tegyék. Mert az ő testét magához vette, és nem hagyott itt belőle semmit. Ez az ő feltámadásának másik fontos értelme, hogy Krisztus nem hagy itt magából semmit, hogy szentként tiszteljük, hanem azt mondja, hogy őt imádjuk, élőként imádjuk, ne halottként, ne valamilyen részét tiszteljük, vagy vigyük körbe a világban, hanem őt magát, az ő tanítását és lényegét és lelkiségét tiszteljük. Tehát akkor itt vannak a bizonyítékok, Arimátiai József, az üres sír, a halál utáni megjelenések különböző személyeknek, a tanítványok hite a feltámadásban, maga a testvére is hisz. Benne pedig az a legnehezebb dolog, hogy egy családtagról azt mondjam, hogy ő Isten fia. Hogyan lehet tehát akkor értelmezni a feltámadást? Tehát úgy is értelmezhetjük, hogy ez egy természetfeletti dolog, és még ennek ellenére mégis azt mondjuk, hogy ez tudománytalan, nem bizonyítható, nem tényszerű. Igazából a feltámadásnak, így mondjuk, nincs is tanúja, mert senki nem volt ott, amikor Jézus már úgy, hogy látta volna. De arra van bizonyság, hogy üres a sír, kendő, kijött a sírból, megjelent. Tehát egyébként vannak bizonyítékok, de maga a feltámadás, akkor nem volt ott senki. De ez Isten titka. Keresztény fenntartja azt, hogy Jézust Isten támasztotta fel. Ugye? Mi számunkra a hit szempontjából ez bizonyíték, hogy Isten létezik. Egyrészt bizonyíték, hogy Krisztus Isten fia, másrészt arra bizonyíték, hogy Isten elismerte őt, és hogy valóban Jézus Krisztusnak van Isten, akiről beszél, hogy az én mennyei atyám. Ez egy létező Isten, aki feltámasztja őt. Tehát egymást erősítik. Tehát ezek az ismervek széles körű magyarázatot ad, tehát az üres sír, a miért látták, és miért jött létre a keresztény hit, mert a feltámadás adta a kilövő állomását ennek az egésznek, mert ha nem támad fel Krisztus, semmivé válik a Jézusba vetett hit, és nincs akkor ereje, mert miért hinnénk, miért tanítanánk róla, és miért hirdetnénk őt, mint élőt. Tehát ezért a feltámadás bizonyságtételének, az evangéliumoknak mondhatjuk azt, hogy nagy bizonyító ereje van, mert részletesek, sok mindenre kiterjednek, több tapasztalatot mondanak el, és Krisztus tanításával is megegyeznek, illetve láthatjuk az ellenerőket, amik mindent elkövetnek azért, hogy ne legyen igaz, és megakadályozni próbálják azt, hogy egyáltalán ebben higgyen valaki. Egyébként így megérthetjük, hogy miért tűnt el Jézus teste, mert teljesen logikus, hogyha feltámad, akkor nincs a sírban. Miért látták újra az emberek Jézust? Mert az is logikus, hogyha nincs a sírban és valósággal feltámad, akkor ez bizonyítani akarta azoknak, akiket ő szeretett. Azoknak akarta bizonyítani, akik majd róla fognak prédikálni évtizedeken át, és majd ő nem lesz itt, és erősen kell, hogy tudják, hogy tényleg feltámadt. A másik dolog pedig, azért is fel kellett támadnia, hogy bizonyítsa Jézus az ő szavának a hitelességét, mert ezáltal mindent aláhúz, amit ő tanított az emberek számára. És a legvégső ok pedig, hogy bebizonyítsa Jézus a feltámadásával, hogy azt, hogy őt Isten káromlónak tartották, hamis tanítónak tartották, sarlatánnak tartották, aki nem mond igazat, és azt is kétségbe vonták, hogy neki van hatalma bűnöket megbocsátani, és van hatalma az embereket a halálból előszólítani, és hogy ő örök életet tud adni, ezt is bebizonyítja a feltámadásával, hogy mindez igaz. Mert egyébként akkor nem támadna fel. Keresztrefeszítés után. Tehát Isten létezését bizonyítja, és mindaz, amit ő tanított, illetve Isten is bizonyítja azt, hogy ő Istennek a fia. Mit jelent akkor ez? Nincs ellentétben Jézus feltámadása azzal az emberi tapasztalattal, hogy mi nem támadunk fel, hogy nem egy mindennapos tapasztalat az, hogy itt most feltámadnak a halottak. Mert számunkra ez nem logikus, hogy Jézus feltámad, de egyébként mi nem tapasztaljuk ezt. Ez nincsen ellentétben. Mert Jézus feltámadása az arra bizonyíték, hogy van örök élet, és Jézus Úr. Az, hogy nem támadnak föl emberek nap mint nap a halálból, az azt bizonyítja, hogy más teremtettségi rendben vagyunk, és mi másképpen fogunk feltámadni. De aki az élet, és aki az örök élet, ő neki volt hatalma arra, hogy azonnal, 3 nap múlva visszatérjen közénk. Bizonyítva az, hogy egyszer minket is átvisz az Isten országába, és mi is feltámadunk. Erre vannak ugye utalások, hogy ahogy volt földi testünk, ugyanúgy van lelki testünk, és elvettetik a földi test, és felöltözzük a lelki testet, és valósággal megjelenünk Isten előtt, élőként, lelki testben. Mint ahogy Krisztus teste is már más minőség volt, megjelent, eltűnt, és nem olyan test volt, mint addig. Tehát már megdicsőíti Jézus azt a testet, amit fölvesz, és úgy jelenik meg a tanítványoknak. Aztán a legvégső megdicsőítése ennek a testnek, hogy felmegy a mennybe. Hát mit csinál Jézus feltámadás után? Fontos tudni, hogy hol van. Fölmegy a mennybe. Tehát a tanítványok akkor mindezt látták, megtapasztalták, de akkor mit tehetünk ugye ezzel? Még mindig ott lehet az összeesküvés hipotézise, hogy ez igazából egy félrevezetés. Ott lehet az az ellenérv, hogy a tanítványok mégis ellopták Jézus testét. Ugye ez volt a zsidó rabbiknak a megoldása erre, hogy üres a sír. Nem az, hogy hát beismerjük, hogy talán nem volt igazunk. Kell még egy hazugság. Fizettek is ezért. Az van a Szentírásban, hogy ezt a hírt terjesszék. A másik dolog az, hogy látszólagos halál történt, nem igazi feltámadás, hanem Jézus tetsz halott volt. Ennek ellene mond, hogy dárdával keresztül szúrják. 3 napig van a sírboltban, és 3. nap támad föl. És ugye az üres sír bizonyítja ezt. És még lehet egy másik gondolat, hogy halucináció az egész, és 500 ember egyszerre halucinál, különböző időpontokban. És beképzelik maguknak, sőt Jézus testvére is, Jakab is, halucinál, és rádöbben, hogy az ő testvére Isten fia. És ezért képes meghalni. És mindezekre mondhatjuk azt, hogy ezek a bizonyítékok, vagy úgymond ezek ellenérvek olyan erősek, hogy ezért nem hiszünk a feltámadásban. Amit leír az evangélium, mert az vagy kitaláció, vagy ellopták, vagy látszólagos halál, vagy halucináció, vagy emberi képzelgés, vagy mese. Ezek az érveink. A húsvéti történettel szemben. És az utolsó hét pedig az lenne, ami most el lehet gondolkodni, és egész évben lehet gondolkodni, tényleg feltámad Jézus. És akkor elő kell vennünk a Bibliát a polcra, mert valaki itt volt, aki fontos dolgot tett az emberiségét, és ő tényleg az, aki. És amit mondott, azt a szívünkbe kell zárnunk, és ővel akkor keresnünk kell a kapcsolatot. Tehát kétségbe esett helyzetünk van akkor, amikor megállunk, és a bizonyságtételek valahogy kifolynak, és nem látjuk ezt az összefüggést, és nem indulunk el. Tehát így összeszedve ezeket láthatjuk a feltámadás bizonyságaiként, illetve az ellenérveket is. A döntés a miénk. Mert a hit az egy személyes dolog. Jakobot nem mentek oda meggyőzni a tanítványok, hogy te higgyél már Jézusba. Mondjuk nálunk azért nehéz, mert mi a hit által, a bizonyságok által hiszünk. Nincsenek konkrét személyes tanúk, akiket most meghallgatnánk, de akkor is nehéz lenne. Ha most itt megállna Pál apostol és elmondaná, hogy ő látta Jézust. Viszont a bizonyítékok mégis itt vannak és hozzánk is szólnak, és láthatjuk ennek a logikus ívét. És láthatjuk azt, hogy ez hihető. Mert pont az nem hihető, ami az ellenérv. Azok sokkal gyengébb érvek, és nem logikusak, mint pontosan a feltámadás és annak minden bizonyítéka, sokkal inkább logikus, mint az elnérvek, hogy hallucináció, hogy ellopták, hogy kitalálták, hogy félrevezessenek, hogy az egész csak egy mese. És sokkal inkább azt érezzük, mint volt egy professzor, aki vitatkozott ugyanígy az örök életről, és ő azt találta ki végső érvként, hogy valószínű, hogy lehet egy Jézusnak egy ikertestvére, aki megjelent, mert hogy ugyanolyan volt, mint ő, és valahogy, és bizonyos időpontokban megjelent. Látjuk, hogy mennyire abszurd. Miért nem akarjuk elhinni, hogy van öröket, hogy van feltámadás, mert félünk tőle. És inkább kitaláljuk, hogy valami más. Pedig ez számunkra a legnagyobb üzenetet jelent, és nem kell félnünk Jézus Krisztustól, hogy így mondjam, mert hát pont ő akarja felszabadítani az embereket arra, hogy ne féljenek. És furcsa módon félelmetesnek tűnik a nagypéntek, a kereszthalál, mert a kereszthalál is azért történik, most már egy jobban látjuk, hogy Jézus bizonyítsa azt, hogy ő Isten fia. Mert a halálból életre fog kelni, és neki van hatalma a bűnöket is megbocsátani. És ezért hisznek aztán később a tanítványok, és ezért maradt fent a kereszténység, és azért vagyunk itt ebbe a templomba. Lényegében ez az az erő, ami végigvitte a történelem kerekén ezt a történetet, és tartja fönt, és ezáltal az emberek kapcsolódnak a valódi és élő Krisztushoz. Gondolkodjunk el ezen, és keressük meg a személyes válaszunkat. Van egy válasz, ami a Biblia szerint jó, hiszek Uram. Légy segítségül hitetlenségemben. Amen. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyi atyánk, életünk egyik legnagyobb felismerése lehet, ha Krisztusra nézve meglátjuk benne, hogy ő Isten fia. És az életünket teljesen megváltoztatja, hogyha az ő tanítása alapján hitre jutunk és látásra jutunk. Kérjük Istenünk, hogy munkálkodja mi szívünkben. Hiszünk, Uram, légy segítségül hitetlenségünkben, mert felfoghatatlanok ezek a dolgok, az örökkévaló dolgok a mi számunkra, és bizonytalanok vagyunk, vagy kételkedünk, vagy keressük magunkat, és keresünk téged. Kérünk, Úr Jézus, lelkeddel jelenj meg a mi számunkra. És mindaz a bizonyság, amit most megláthattunk és megérthettünk, segítsen abban, hogy hozzád jussunk. Mert csak te tudsz meggyőzni bennünket önmagad létéről. Csak te tudod a hit ajándékát megadni nekünk, de ott lehet bennünk a keresés, a készség, a vágy, az elfogadásra, az őszinte érdeklődés, a tanulmányozása mindannak, amit ránk bíztál, és mindezeken keresztül, az imádságainkon keresztül már veled vagyunk kapcsolatba. Kérjük, hogy itt a templomban most, mint feltámadott Úr jelenj meg előttünk, és hát, hogy tudjunk keresni, imádni téged, megszólítani. Hallgass meg imádságainkat, légy gyászolóinkkal és betegeinkkel is. Hallgass meg most csendes percben elmondott kéréseinket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úristen kegyelme, Jézus Krisztus szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.